Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
25 felújított magyar klasszikus film látható a Filmió szeptember 22-e és 30-a között ingyen. A Nemzeti Filmintézet szervezésében megvalósult idei budapesti klasszikus filmmaraton befejeztével az NFI streaming platformja ingyenes kínálatában bárki újra megnézheti Makkárolytól a Lilium Fit, Karádi Katalinnal a Halálos tavaszt, vagy Latabár Kálbánnal az Egy bolond százat csinált. A Filmió ingyenes válogatásában 25 felújított magyar klasszikus film érhető el szeptember 30-áig. A széleskörű válogatás az idei és a korábbi budapesti klasszikus film maratonon vetített alkotásokból áll.
Kiállítás.
A fennállásának fél évszázada során született alkotásokból válogató gyűjteményes kiállítással köszöntik a Csongrádi Művésztelep alapításának 50. évfordulóját. A tárlat csütörtöktől látható a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző kar rajzművészet történeti tanszékén. 1975-ben öten Nagy Gáborral, Szikora Tamással, Dienes Gáborral és Klimó Károllyal határozták el a művésztelep alapítását, amely Csongrád város támogatásával az öreg szőlők között kezdett el működni. A területén 1986-ban alkotóház is létesült, különféle speciális műtermekkel és bronzöntő műhellyel. A művésztelep, bár az alapítók mindegyike elsősorban festőművészként vált ismerté, rendszeresen különböző alkotótáboroknak ad helyet. Tartottak itt bronz, beton, kovács, fotó, papír, grafika, akvarell, szimpóziumot, idén tavasszal pedig újdonságként az alumínium szolgált egyik alapanyagul az egymás mellett egymásra hatást gyakorolva alkotó művészeknek. A művésztelepen szervezett képzőművészeti rendezvények közül a legrégebbi a Plein Air nemzetközi alkotótelep, amelyet idén már 35 alkalommal tartottak meg. Hozzátették, hogy az alkotóházban tartják rendszeresen az ország több felső és középfokú képzőművészeti oktatási intézményének alkotótáborait is. Hagyomány, hogy a résztvevők egy-egy alkotást adományoznak az alkotóháznak. A gyűjteményes kiállításon ezek közül látható válogatás, mint egy keresztmetszetet adva az elmúlt fél évszázad terméséből. A galéria két szintjén október 18-áig megtekinthető kiállításon a látogatók festményeket, grafikákat, plasztikákat és számos vegyes technikával készült művet láthatnak a Csongrádon alkotó magyar és külföldi művészektől.
Fotó.
Elegancia és kísérletezés. Szantó Imre divatfotói címmel szerdától látogatható a Kapa Központ kiállítása, amely a 20. század első felében alkotó magyar grafikus, illusztrátor és divatfotós képeit mutatja be. A november 23-áig látogatható tárlat a művész első magyarországi kiállítása, amely elsősorban látványos divatfotóira fókuszál, de bemutatja korábban nem látott grafikáit, illusztrációit és a személyével kapcsolatos érdekesebb dokumentumokat is. A magyar származású művész Imre von Szantó néven élete során számos országban megfordult, akt rajzaival általában botrányt okozott, fényképeivel azonban sikereket ért el. Az 1920-as és 30-as években Berlinben élt, ahol divatmodellekkel és filmsztárokkal dolgozott együtt, képei pedig neves magazinokban jelentek meg. Munkái Magyarországon alig ismertek. Divatképeit elegancia és harmonikus elrendezés, fény-árnyékjátékok és különféle érdekes helyszínek jellemzik, ugyanakkor másoknál többet alkalmazott kísérleti technikákat és merész beállításokat, így a fotói ma is frissnek hatnak. A kiállításon látható képek a Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg és a Kunstbibliothek Berlin gyűjteményéből származnak, a tárlat kurátora Szantó Imre. Életének és műveinek kutatója Gáspár Balázs.
Színház.
A 2017-ben nagy sikerrel bemutatott Álomutazó című családi mese musical a megújult Erkel Színház repertoáriában tér vissza idén decemberben. A szereplők között pedig újra láthatjuk Szabó Győzőt és Tóth Andrást, továbbá ezúttal is ismert sztárok lépnek színpadra a darabban, mint mások mellett Nagy Sándor, Serbán Attila, Vágó Bernadett, Csonka András, Aux Éva, Vágó Zsuzsi, illetve Puskás Dallos Bogi és Puskás Dallos Péter. Egy nem is olyan távoli jövőben, amikor csak a hatékonyság számít, a legnagyobb bűn, ha az időnket az álmodozásra vesztegetjük. Az álomutazó hősei idén december 19-én visszatérnek, hogy egy lenyűgöző kalandra hívjanak mindenkit, amelyben a varázslat és a szeretet összefonódik, és a legrejtettebb kívánságok is valóra válhatnak. A történet főhőse Tomi egy olyan világban él, ahol nincs mézes, tej, pihepuha ágynemű, se alvós állat, de legfőképpen álmok nincsenek. Hatékonyan működik viszont Tomi sztár tudós apukájának találmánya, az agyturbó, ami már rég elfeledtette az emberiséggel a meghitt együttlétet, a pihenést, az alvást és az álmokat. Tomi és barátja a bárány azonban akcióba lendülnek, hogy bebizonyítsák, az alvás és az álmok igenis fontosak, és hogy a rémálmoktól sem kell félni.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Békés Csaba felfedezőknek. Tudtad, hogy Békés Csabán is van egy Andrássy út? A vasútállomás és a főtér között futó sugárút, a megyeszékhely Pezsgő-Nyüzsgő kereskedelmi utcája, tele üzletekkel, kávézókkal. Jelentőségét mutatja, hogy elsőként kövezték le 1869-ben. A belvároshoz közelebbi szakasza Sétáló utca, melyet gyönyörű régi házak szegélyeznek, érdemes végig sétálni rajta, felemelt fejjel is. Békés Csabán éppen 100 éve várja a fürdőzni vágyókat az Árpád fürdő, mely jelenleg 10 medencés. Ebből 4 gyógyvizes, így akár nyáron, akár télen érdemes csobbanást tervezni, ha a városban járunk. Az egyik legkedvesebb múzeum a városban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzőiskola aulájában található. Szorgos gyűjtőmunkával jött létre az itt található parányi gyűjtemény, amelyben régi plakátok, reklámok, dobozok és különféle gépek között tehetünk időutazást egy 100 évvel ezelőtti szatócsboltba. Jelenleg a Munkácsi Múzeumban csodálható meg az a 200 éves festett céláda, amely egykor a Békés Csabai csizmadiáké volt. Az 1848-as 49-es szabadságharckor hazafias motivumokkal újra díszített ládában a városi csizmadiák legféltettebb kincseiket, a C szabályzatát, pecsétjét, pénzét őrizték egészen 1872-ig, amikor is az első ipartörvény nyomán országszerte felszámolták a céheket. Szőlő az Alföldön? Hát persze, a Csaba gyöngyét a 20. század elején Stark Adolf nemesítette. Ez a korán érő, mézédes csemegeszőlő azóta is az egyik legkedveltebb fajta, világszerte termesztik. A környéken bort és pálinkát is készítenek belőle, melyet akár haza is vihetünk.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Belenézett a visszapillantóba, a ház lassan kis ponttá zsugorodott, az otthona. A mindennapjait nagyjából 15 éve a gyerekekhez, a férje napi rendjéhez, az aktuális munkahelyéhez és a feladataihoz igazította. Viktort nem volt egyszerű beleilleszteni ebbe a zsúfolt életbe. Időnként megterhelőnek érezte a randikat, a készülődést és azt az egész felhajtást, ami a szeretőzéssel jár, utálta, hogy sakkozni kell az idővel, együtt élni a bűntudattal, hogy ez is valami olyasmi, ami alkalmazkodást kíván tőle. Mégis ragaszkodott a találkozásokhoz, mert a férfi jelentette neki az én időt, a kikapcsolódást, a titkos életet, a szabadság illúzióját. Bossanova című regényében Angéla Murinai olyan témához nyúl, amiben ott a fájdalom lehetősége, hiszen a hűtlenség komoly áldozatokkal jár, akár kiderül, akár nem, de biztosan, hogy mindig a jól ismert forgatókönyv szerint történnek a dolgok.
Én egy ilyen nagyon szemlélődő ember vagyok, ami egyébként a környezetemet időnként meg is terheli. Nekem minden téma az, hogy úgy tekintek az életre, mint egy regényre, amiben a jó és a rossz, minden egy sztori, ami mögött lehet valami, amiből tanulhatunk. Nagyon érdekes így tekinteni az életre. Úgyhogy ebben a történetben ott van az a rengeteg nő, aki velem megosztotta a történetét. Valahol ott van az én történetem is. Ott van a barátaim története, meg mindaz, ami ezekből rajtam átszűrődött, és ami igazságokat ebből levontam. A téma pedig nagyon rég érdekelt már.
A téma az, hogy kiből lesz szerető. Ez izgatott téged, hogy miért indulnak el ezen az úton ezek az emberek, vagy pedig, hogy mi történik mindenkivel, aki ehhez kénytelen asszisztálni?
Ennek mind a két oldala nagyon érdekelt. Én azt látom ezekben a történetekben, a valóságban, hogy itt is nagyon sematikusan gondolkodunk. Egy ilyen történet is nagyon sokszor a legvégén arról szól, hogy nők utálják egymást, vagy nők versengenek egymással. Tehát, hogy van egy ilyen képlet, hogy a szerető azt gondolja, azt szeretné hinni, és nyilván ez van vele elhitetve, hogy ott a másik oldalon van egy nő, aki Hát ez nem elég. Nem elég jó, unalmas, átléphető, legyőzhető.
A feleség által.
A feleség. Igen. A feleség pedig rögtön nyilván a szeretőt utálja. És akkor ők nem is nagyon ismerik egymást, de utálják egymást. Köztük meg van egy férfi, aki köszönj szépen, jól van legtöbbször. Ide is megy, oda is megy, mindenhonnan megkapja, amit akar. És akkor érdekelt az, hogy de hát azért ott mind a két oldalon, ez a világ soha nem fekete-fehér. Mi van a másik oldalon? Olyan szerencsém volt, hogy amikor az anyakönyvhöz csináltam az interjúkat, ott én belefutottam néhány olyan nőbe, aki nagyon őszintén beszélt arról, hogy az élete egy bizonyos szakaszában ő neki volt szeretője. És azt figyeltem meg, hogy nagyon hasonló motivációk voltak, hogy általában ezek nem egy ilyen üres időtöltésnek jó lesz viszonyok voltak, hanem ezek arról szóltak, hogy valami irtózatosan hiányzott ezeknek a nőknek, nagyon rosszul voltak, általában az otthoni kapcsolat is minimum bukdácsol, de inkább volt bántalmazó, és egyszerűen volt is, aki kimondta, hogy ez neki olyan volt, mint egy terápia, és amikor a terápiáját befejezte, akkor szépen megszüntette ezt a kapcsolódást, és utána már tudott jobban magára figyelni. Utána elkezdette a saját életét építeni.
Annyi töltést kapott egy viszonytól, igen, egy szeretőtől, igen, ezektől az alkalmaktól, hogy amiben azt be tudta forgatni a saját életében.
Uh-huh. Amiben ő nem feleség volt, nem anya volt, nem az volt a menny a konyhába volt, nem az anyósnak a lekicsinylett menye volt, hanem egy nő volt, akiért valaki fölöltözik, akit valaki a kedvességével elhalmoz, a figyelmével elhalmoz, és ez elindított benne egy ilyen gyógyulást, és ez elvezette legvégül oda, hogy oda tudott fordulni önmagához. Nyilván vannak másmilyen történetek is. Ehhez képest nekem nagyon üresnek tűnnek azok az egysíkú férfi történetek, amikor így nem már unom a feleségemet meg, ráérek, és akkor összeszedünk valakit egy online társkereső oldalról, ugye tudjuk, hogy az online társkereső oldalak 80%-ban nős férfiak vannak. Ők hogy érnek rá erre? És miért? És ehhez képest ez a néhány nő, aki a bizalmával megajándékozott, valami egészen más történetet mondott el. Úgyhogy ezt próbáltam így beépíteni, és akkor ez a fikciós történet nekem annyit adott, az, hogy kitaláltam két nőt és három férfit, mert ők is jelentősek, ők is mesélnek azért ebben a történetben, akiket így nagyjából tudtam, hogy hová akarom őket eljuttatni, de aztán volt, hogy meglepetést okoztak. És nem az lett a könyv vége, amit én a könyv végének gondoltam.
És tudod, mi az érdekes, hogy amikor arról olvastam, hogy a Bori mennyire nem ismeri ezt a férfit valójában, hogy miről gondolkodik, hogy miről mi a véleménye, hanem tényleg csak az együttlétek a fontosak, hogy ő nőnek érezheti magát, a másik meg férfinak, hogy lényegében egy eszköz volt, amitől ő jobban van, és nem köteleződött el mellette érzelmileg.
Azért a Borinak elég érdekes a személyisége. Egyszer mondja is magáról, hogy a mostani pszichológiai trendek szerint ő egy óvatos kötődő, vagy nem tudom, tehát hogy ő eléggé kívül is tud maradni a kapcsolatain, továbbá védekezett is egy kicsit, szóval, hogy pontosan tudta, hogy neki itt dolga van, azt végig kell csinálni, neki a család az első, és hogy ebben nem fér az bele, hogy majd ő így elkezdjen álmokat szövögetni, meg mindent meg is szövögetni, minden, hanem akkor toljuk ezt bele abba, hogy van egy testem, amit most másképpen használok, saját akaratomból használom úgy. Úgyhogy én azt gondolom, hogy volt ebben egy tudatosság is, hogy önmagát óvja, illetve a családját. Hogy volt ott azért, amikor ő megzuhant, hogy te úristen, mit csinálok.
Végig azt éreztem, hogy a fikció neked arra volt jó, hogy ilyen eszenciáját ad ennek a sokféle problémának, amit ez a tabu egyébként fölvet, mert tényleg nem szívesen beszélünk róla, hogy kiben mi zajlik, amikor egy ilyen szeretői kapcsolatban van. Szóval, hogy te tudtad építeni, te tudtál egy olyan anyóst mögé tenni, mondjuk a Janka esetében, te tudtál egy olyan előéletet, vagy megküzdési technikákat, ami terelte a szereplőidet valami felé.
Igen, és benne van egy kicsit a vágyálom is. Mert ahogy abban is látok egyféle sematizálást, az egész életünk ilyen, hogy hagyományok szerint élünk, elvárások és szokások szerint. És akkor ugye a hagyományok szerint van ez, hogy a két nő utálja egymást, és a hagyományokhoz kötődik az is, hogy oké, akkor, hogyha akarjuk, hogy jobb legyen, akkor milyen megküzdési stratégiáink vannak, és ezek néha nagyon szánalmasak.
Például?
Én azt látom ezekben a kapcsolatokban, hogy igaz ugye, ahogy mondjuk kiderül, hogy az apuka félre ment, és akkor a feleség duzzog egy darabig, de hogy a vége mégis az, hogy mindig ő megy alá. Ő kezd el akkor teperni, mert ugye van is ez a hiedelem, hogy mert kettőnál a vásár 50-50% felelősség van a megcsaló és a megcsalt között, és akkor elkezd, na akkor csinosabb leszek, mert akkor majd biztos nem fog többé megcsalni, vagy ami a borzalom, na akkor még jöjjön egy gyerek, és akkor majd az még összeköt minket. Szóval, hogy így ezek ilyen sémák, amikben megint az van, hogy a nők maradnak alul legvégül, ők adnak föl még többet magukba, ők lesznek, akik jó, hát megbocsát, és akkor él tovább ezzel a sebbel, és fél, hogy mikor történik meg újra. És nagyon kevés olyan történet van, pedig szerintem ez volna jó, hogy ilyenkor elsősorban önmaga felé fordul. És akkor így azt kezdi el megkeresni, hogy ki vagyok én ebben a történetben, és mit akarok, és mennyi erőforrásom van ehhez, és merre mozduljak tovább. Akarom ezt én még tovább csinálni? Milyen feltételekkel akarom tovább csinálni? Vagy ki akarok ebből lépni? És a fikció megadta azt a lehetőséget, hogy akkor én azt mondjam az én nőimnek, hogy nem kellnek a séma megoldások. Akkor bocsáss meg, ha bocsánatot kértek tőled, ha látod azt, hogy van értelme, ha meg nem, akkor meg keresd meg a te megoldásodat.
Bossa Nova című regényéről beszélgettem Angéla Murinaival, a regényt az Álomgyár kiadó jelentette meg. Ennek az interjúnak a hosszabb, még számos izgalmas kérdéssel foglalkozó változatát a Spotify-on a Könyvben utazom oldalon megtalálják.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.